Földön a napelemek energia termelése az napszakosan és évszakosan is ingadozik. Nyilvánvalóan akkor képesek a napelemek energiát termelni, amikor napsugárzás éri őket. Ha megnézzük mondjuk Magyarországot, akkor ugye az átlagos napsütés mennyisége télen és nyáron nagy mértékben különbözik, illetve nagy mértékben időjárás függő is, felhők borítják-e a napot vagy sem. A világűrben kihelyezett napelemek azok attól függően, hogy milyen pályán vannak, a napnak sokkal nagyobb részén kapnak folyamatos napsugárzást. Például a legtöbb ilyen terv az geoszinkron vagy geostacionárius pályára elhelyezett napelemekkel számol, ahol naponta maximum 72 percre vannak ezek a napelemek árnyékban. A nap többi részében az energiatermelés folyamatos, illetve a világűrben a földinél 44%-kal több napsugárzás, tehát nagyobb energia esik ugyanarra a napelem felületre, mint a föld felszínén.
Tehát nem kellenek akkora hatalmas területek, mint például a sivatagokban lehet látni egy-egy naperőműnél? Tehát a világűrben sokkal kisebb naperőmű is ugyanannyi áramot termelhet?
Ez több mindentől függ. Egyrészt ugye az elv az, hogy a nagy hatékonyságú napelemekkel megtermelik az energiát a világűrben, majd azt valamilyen lézeres vagy mikrohullámú sugárzással leküldik a földi vevőegységre, és az erőmű méretétől függ, hogy ez a vevőegység mekkora. Ugye kisméretű pár száz kilovattos erőműveknél ez egy nagyobb mikrohullámú antenna, viszont a maximálisan tervezett méreteknél, amikkel a kínaiak is számolnak, ami már egy gigawattos nagyságrend, ott már azért egy kilométeres területen kell egyenletesen szétszórni a vevő antennákat, hogy úgy lehessen ezt venni, hogy hatékony is legyen, de a felületre eső sugárzás mennyisége ne legyen túl nagy, tehát ne legyen balesetveszély. Tehát kellően szét kell teríteni ezt a sugarat ahhoz, hogy balesetveszély nélkül ezt le lehessen sugározni. Tehát ez ettől is függ, illetve a napelemek hatékonysága sem nagy. Tehát a leghatékonyabb napelemek körülbelül 30-30-valahány százalékát képesek a rájuk eső energiának elektromos energiává alakítani. És ezt, ami marad, ugye ezt kell átalakítani egyszer fönt mikrohullámmal vagy lézerfényé, és ezt vissza kell alakítani a Földön. Tehát a rendszer hatékonysága az körülbelül egy földi telepített napelemes rendszer hatékonyságával fog megegyezni, azzal a különbséggel, hogy szinte a nap folyamán mindig rendelkezésre áll, ellentétben a földi telepítésű napelemekkel.
Említi, hogy vagy lézer, vagy mikrohullám segítségével küldenék le a földre a fent megtermelt energiát, de esetleg ez nem okoz valamilyen problémát a légkörben, hogyha sok ilyen naperőmű lenne, az nem növelné a felmelegedés következményeit, vagy az élővilágra milyen hatással van, tehát hogyan lehet mindezeket megbecsülni?
Felületre eső sugárzás mennyiségét limitálni kell, tehát nem lehet nagyon szűk nyalában sugározni, másrészt ezt ki kell próbálni, tehát egyre nagyobb és nagyobb méretben meg kell építeni ezeket a rendszereket, és tesztelni kell. Ugye olvasható olyan hír, hogy Kína 2050-re tervezi kiépíteni az első gigawattos rendszerét, ami csak hogy viszonyítani tudjuk, ugye a paksi atomerőmű teljesítmény az körülbelül 2 gigawatt, és az 1 gigawattos teljesítmény a kínai több ezer gigawattos teljesítményű energetikai elektromos rendszerben egy nagyon kicsi, gyakorlatilag egy kísérleti erőműnek felel meg. Tehát egyre nagyobb léptékben 2025-től 2050-ig azt tervezik, hogy egyre nagyobb és nagyobb ilyen erőműveket építenek, és vizsgálják, hogy ez megéri-e, tehát megfelelő költséggel feljuttathatóak-e az elemek, illetve hogy a lesugárzás működik-e és nem veszélyes-e. Tehát ezeket folyamatosan egyre nagyobb erőművekkel tesztelni.
Megéri ez költségvetésben? Gondolom felvinni egy naperőművet az űrbe, az igen drága mulatság, ha még utána kiderülhet róla, hogy nem is működik.
Így van, tehát ez az egész folyamat, ez egy teszt folyamat, amit látunk, ezt mind meg kell vizsgálni az építések során, ahogy kifejlesztik az egyre nagyobb és nagyobb erőművekhez szükséges technológiákat, ahogy a mérnöki módszereket tökéletesítik, úgy fognak erre bizonyságot nyerni. A másik rész a dolognak az, hogy Kína jelenleg a lehető legszennyezőbb módon szénerőművekkel termeli meg az energiatermelésének a nagyon nagy részét, ezért ugye a városok fuldokolnak a smogban, és ezt minden eszközzel próbálják csökkenteni, tehát ebből a szempontból még egy drágább naperőmű is lehet olcsóbb, úgyhogy a kisebb környezeti hatások azok kisebb károkkal járnak, így a környezeti károk felszámolására nem kell utána sok pénzt költeni, mint ahogy ez egy szénerőműnél kell.
Hiszen az emberek is megbetegednek, kiesnek a munkából, meghalnak, az is rengeteg költség, amivel ritkán számolnak. Folytassuk ott, hogy hogyan vihetik fel a naperőmű egyes egységeit, tehát itt egy űrliftet kell elképzelni?
Nem. Kezdetben ugyanazokat a módszereket fogják használni, ugyanazokat a rakétákat fogják használni, amikkel a geostacionáris távközlési műholdakat is felviszik, és a legelső kísérleti modellek vélhetőleg egy ilyen műhold méretében képzelhetőek el. Ugye egy geostacionáris távközlési műholdnak is van egy pár tíz kilovattos energiatermelése, illetve eleve vannak antennái, tehát ebből lehet az első tesztpéldányokat megépíteni, és aztán később egyre nagyobb és nagyobb elemeket felvinni. Ugye Kína fejleszti a rakétáit. Jelenleg pár tonnát tudnak geostacionáris pályára állítani, de már dolgoznak azokon a rakétákon, a CZ-5-ös rakétacsaládon, ami még többet tud felvinni, illetve dolgoznak a CZ-9-es rakétacsaládon, amit később Hold programra is szeretnének használni, ott már több tíz tonnákat tudnának geostacionáris vagy geoszinkron pályára egy lépésben felvinni. Ettől persze ez még mindig egy kérdéses dolog, hiszen elképzelhető, hogy több száz tonnás, tehát mondjuk nemzetközi űrállomás méretű napelem farmokat kell azokból is többet pályára állítani.
De attól azért gondolom nem kell tartani, hogy árnyékot vetnének, még hogyha több naperőművet építenek, akkor sem a Földre.
Ahhoz több tíz kilométer átmérőjűnek kell lennie, egyáltalán észlelhető legyen a Földön. Leginkább amatőr csillagászok fogják ezt megfigyelni, hogy a nap előtt elhalad, vagy esetleg hold előtt elhalad. Hasonlóképpen, ahogy most a nemzetközi űrállomás nap, illetve hold előtti elhaladásait rögzítik nagysebességű kamerákkal.
Végig Kína terveiről beszéltünk, de esetleg más nagy államok, akik az űrben jelen vannak, mint például mondjuk Európa, vagy az Amerikai Egyesült Államok, ők is terveznek.
Az Amerikai Egyesült Államokban vannak szintén hasonló tervek. Ott ezeknek a terveknek felmerül egy katonai vonzata is, nevezetesen, hogy a vevőegységek ugye viszonylag egyszerű mikrohullámú antennákból állnak, tehát könnyen telepíthetőek. Így módon mondjuk egy katonai kontingenst egyszerűen el lehet így látni elektromos árammal. Ilyen alkalmazás is lehetséges. Ez esetben a pénz annyira nem számít.
Talán felmerülhet az is, hogy ez a lézer vagy a mikrohullám fegyverként használható? Valamiféle összeesküvés elmélet részeként elképzelhető az, hogy Kína egy űrfegyvert akar most kiépíteni titkon?
Nem igazán. A légkör az nem kedvez az ilyen próbálkozásoknak. Minél jobban koncentrálják ugyanis az energiát, annál nagyobbak a veszteségek. Nem csak azért kell alacsony szinten tartani az egységi területre eső sugárzást a lesugárzáskor, mert védeni kell, hanem mert ha megnövelik a terület egységre eső sugárzást, ami már árthat, akkor drámai módon csökken a rendszer hatásfoka, tehát a légkört fogják ezzel melegíteni, ahelyett, hogy mondjuk valami célra irányítanák. Nem nagyon van racionális indok, hogy ilyen fejlesztésbe kezdjen, mert egyszerűen elpocsékolja azt az energiát, amit hatékonyabban is felhasználhatna. Tehát a légkör az elég hatékonyan gátolja meg az ilyesmit.